Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsor vezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból a mai beszélgetésünket indítsuk Szász Zoltán gondolatával, idézzük. A szerelmi emlékek, a levelek, a szalagok, a virágok, a hajfürtök olyanok, mint a csigaház, amelyből kipusztult a csiga, kiszáradt a tengervíz, és mégis egy egész óceán zúgása árad. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Köllő Gábor teológus lelkigondozót. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat, jó szívvel fogadtam el a meghívást. Egy hálás téma, amiről beszélni fogunk.
Szeretnénk, hogyha hozzászólnál az idézethez, a felvezetőnkhöz.
Részekre szedném az idézetet. Először azzal kezdeném, hogy az egész óceán zúgása árad. Az óceán, mint jelenség, a végtelen teremtő kontextusából hömpölyög. Ez az a teremtő közeg, melyből a szerelem, mint intenzitás felbukkan. Aztán a második, ami megjegyzendő, hogy folyamatról van szó. A folyamat, aminek utána tudomásul vettük, hogy ki húnyóban van, vagy már bizonyos értelemben feldolgozott, akkor kerülnek elő a virágok, a hajfürtök, a levelek. Az a helyzet, hogy ezek mind a kollektív tudat mezeiből bukkannak elő, mert életünk folyamán igyekszünk idézőjelben mondottan ezeket az emlékeket oda lehordani és elfojtani. Ezek titkos raktárak. Az élmények bár elcsitultak, beleépülnek a kollektív tudatba, és nagyon jól tudjuk azt, hogy az aktív elme és a kollektív tudat együttműködnek, és ezért sokszor a fájdalomtestünk aktiválódik, és ennek az az eredménye, hogy az érzések újra meg újra élmény és fájdalom élményeket váltanak ki bennünk, vagy pedig egyszerűen tehetetlenné tesznek bennünket. Van, aki ebből a nosztalgiából bizonyos ideig élni tud. Fontos megértenünk, hogy mindaddig, ameddig valamilyen sérelmet nem bocsájtottunk meg magunknak és annak, akit valaha szerettünk, ezek az emlékek sebeket tépnek fel. Felbukkannak, és azt mondják, itt vagyunk, kezdél valamit velünk. Csendes önbecsüléssel lehet őket megszeríteni, és majd beleépíteni a spirituális fejlődés mezeibe, úgy érzem.
Köszönjük a hozzászólást. Gábor, mielőtt a mai témánkra térünk konkrétan, tartsunk egy rövid emlékeztetőt azokért, akik egy héttel ezelőtt nem tudták meghallgatni a műsorunkat. Pár mondatban tehát foglaljuk össze az elhangzottak lényegét.
Lehet, hogy egy kicsit hosszabb leszek ebben az összefoglalóban, mint ezek előtt, vagy ennek előtte. Az első kérdésünk az volt, hogy milyen a szerelmes agy és milyen a szerelmes szív. Én úgy érzem, hogy minden a szívből indul ki, csak később tudatosul az elmében, hogy valójában mi is történik. Van benne valami teljesen elsöprő. Amint említettem a múltkor is, hogy Sámsont kísértésbe ejtette, Salamont is elcsábította, pedig ugyancsak volt eszük mind a kettőjüknek. A dimenzió természetéből adódik, hogy nem lineárisan működik. Kezdetben nem folytathatunk vele diszkurzust, nem távolodhatunk el tőle, mert egyszerűen időnk nincsen rá. Ami az elmében mégis beindul, az a fantázia szüleménye, ábrándok, jövőről való tervszövések, bizonytalanság és bizonyosság közötti mentális fontolgatások. Mindenképpen a szerelem teljes embert igényel, az ész a szívbe mártózik, a szív az észben szedi össze magát. A másik kérdésünk az volt, mi az élet legnagyobb jutalma, és ezt hogyan lehet elnyerni. Rengeteg mindennel jutalmaz bennünket meg a mindenható. De a szerelemmel kapcsolatban mégiscsak arra kell gondolnunk, hogy ez az igazi alapja, ez az intenzitás, annak az alapja, hogy ebből aztán tiszta szeretet alakuljon ki a felek között egy életre szólóan, vagy húzamosabb időn át. Itt taglaltam azt, hogy hányféle szeretetet sorol fel a Szentírás, az ámort, szeretlek, mert harmonikus szépség van benned, a karitás, szeretlek, mert enyém vagy, szellemi lelki test egyesülésre vágyom veled, a filiát, szeretlek, mert testérem és nővérem vagy, aztán az agapét, szeretlek, mert Isten is szeret téged. És veled akarom leírni az életemet. Ehhez önismeret és önátadás kell, foglaltuk össze akkor is. A másik kérdésünk az volt, hogy amikor valakit visszautasítanak, akkor sem csökken az érzelmek intenzitása, sőt még erősebb ragaszkodást érzünk a másik iránt. Mi történik akkor, amikor csalódunk? A visszautasítottság rengeteg nyomorúságot indít el az emberben. Nem vagyok eléggé szép, gondoljuk értékeim, amire mások fel tudnának tekinteni, nincsenek. Nem tudok vonzóan elegáns lenni, esetleg társadalmi szakadék áll közöttünk. Tanulatlan vagyok, van, aki ezzel is vádolja magát. Nincs kezdeményező készségem, falusi vagyok, nincs szép autóm. De ami a legborzasztóbb az, hogy mindezek megfontolása ellenére még erősebb ragaszkodást érzek. Tehát erről van itt tulajdonképpen szó. És a csalódással kapcsolatosan pedig azt szeretném megemlíteni, hogy tulajdonképpen csak az csalódik, aki vágyakat projektál, tehát kivetít másokra, valamit szeretne elérni azt, amit ő gondolt, és hogyha ez nem sikerül, abban az esetben megjátszódja azt, hogy ő csalatkozott tulajdonképpen nem a másikba csalatkozott, hanem saját magában. Az érzelmi élet, melyet hosszú ideig megosztottak a felek, azt is hozzátenném, most beteg életmilliővé alakul át, amikor valamelyik a csalódottat játszodja, mindketten szenvednek, de a még mindig szerető fél iszonyatos szenvedéseket meg van kitéve. Ez volt a kérdésünk, a következő kérdésünk a szerelem összeolvadás egy másik pszichével, akkor, amikor az énből mi lesz. A kérdés az, hogy a szerelemnek múlnia kell. A szerelemben történő összeolvadás a szerencsés találkozások alkalmával természetéből adódó. Nagyon meg kell becsülni, és hálásnak kell lenni érte. Ezzel az állapottal a közös cél mindennél fontosabb. Ilyenkor olyan tapasztalatok és élmények születnek, amelyek a társokat egy egész életen át elkísérhetik. Rengeteg rejtett talentum kerül a közösbe. Gyermekkori ismeretek, amelyekkel az ember nem foglalkozott mindaddig, ameddig szerelmes nem lett. Például muzsikált, aztán abba hagyta, és a szerelme kedvéért elkezd muzsikálni. Marie-Antoinette de Jonsert szeretném idézni, a szeretet csak úgy tud egészen belénk hatolni, ha megsemmisít mindent, ami nem ő, és csak úgy maradhat ott, ha fenntarthatja ezt a halálhoz hasonló állapotot. Nos, hogy múlnia kell? Általában azt mondhatjuk, hogy a kezdeti intenzitás alápagy. Persze ez is kérdés, hogy mihez képest. Mert vannak párok, akiknél hosszú évek után is érezhető a természet fölötti derű, vagy a szárnyalás. Ezzel kapcsolatosan az az érzésem, hogy akik a házasságot szentségnek tekintik, megdolgoznak érte, hogy a mély elfogadás, a tisztelet a másik megismerésével kapcsolatosan és a másik jelenléte feltárja a szerelem misztikus természetét. Csodálatos dolog ilyen emberek társaságán belenni, gyógyító erő árad belőlük. Ami látszólag elmúlásra ítélt, rácáfol a társadalmi közmegegyezésre, ezt is a hit erejéből gondolom én, így érzem. És ahol elmúlik a szerelem végleg kialszik, nyomottá, nehézkessé teszi mindennapjainkat, hogy egymás megtűrő felek egy rettenetes nehéz helyzetben és egy, mondhatnánk idézőjelben mondott, dohos állapotban élik az életüket. A következő kérdésünk az volt, hogy a szex bizony távolról sem egyenlő a szerelemmel. A birtoklás vágy csiszolt gyöngétséggel meditáció számba megy, csak a szex kedvéért kívánni valakit, van benne valami állatiasság, de az is az emberi evolúció titkaihoz tartozik. Az önfenntartás, a szaporodás ösztöne nagyon erős genetikai vonulat. Nem lennénk itt, hogyha ezt nem rajzolták volna belénk, az az érzésem.
Ugyanakkor Gábor, folytatva az összhangot, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a szerelem egy veszélyes érzelmi befektetés is egyben, ugyanis sokan megégtek már benne. Gondoljunk például csak a művészeknek a múzsáik iránti gyönyörűen szenvedélyes szenvedéseire.
Nagyon érdekes a téma, hát én itt próbáltam egy kicsit a lovakorra odafigyelni, meg a reneszánszra, aztán a barokk korból kiemelni egy-egy pár gondolatot. Most vessünk egy pillantást csak a lovakorra. Az eszményi szerelmi projekció rengeteg boldogtalansághoz vezetett, mert például a Szentföld visszafoglalásának a lovagjai mindig a háborús eszmény mellé mindig egy női eszményt is választottak, és ennek a kegyeit el akarták nyerni. Oda csatolták az élményvilágukhoz, és ez a lovagias mozgás, valljuk be, mind a mai napig valamilyen szinten átszövi a művészetet, annak minden ágazatát. A tiszta és átható múzsa hangsúlya a görög művészet felelevenítésével a reneszánsz korban ért el a csúcspontját. Mona Lisa rejtélyes arca, a boldog istenszülő tiszta és szenvedő tekintete. Tiszta dimenzióiból ezeket, hogyha kicsit közelebbről megnézzük, akkor tulajdonképpen rájövünk, hogy nem befektetésről van szó, hanem a művészet utáni vágy és az önzetlen emberi kereset vagy keresés tisztaságáról. Na most ez a vágyakozás tulajdonképpen arra mutat rá, hogy egy nő utáni vágy tisztességes keresése és a művészetben való föltárása velünk élő valóság. Tehát erre oda kell figyelnünk, és ezt tanulmányoznunk kell. Aztán ha nagyot ugrunk, és a mai film világába próbálunk egy kicsit betekinteni, az amerikai hollywoodi filmvilágban, ott rengeteg kulissza titok van, de ott a kudarcok és a tulajdonképpeni rajongásoknak az eredménye, vagy a hajótöröttsége valamilyen bizniszszerű dologgá alakult át, és itt már nincsen semmilyen fajta diszkréció, tehát teljesen ki lehet találni, hogy tulajdonképpen mi áll e mögött. Én azt szeretném csak röviden összefoglalni, hogy a rajongás mindig tiszta szellemi érték marad, vagy tiszta szerelem kötényébe hull, vagy kemény kudarc lesz belőle. Nos, hogy visszanyúljunk egy kissé a valós szerelem szeretet dimenziójához, egy érdekes idézetet szeretnék mondani. Ha boldogok vagyunk, nagyon sok lesz a tennivalónk, mert vigasztalni kell másokat.
Igen, ez így van, de olykor miért menekülünk a szerelem elől, ha már annyira vágyunk rá?
Az a helyzet, hogy maga a vágyakozás végkifejletében nem más, mint a szembe menekülés. Tehát nem elmenekülünk, hanem szembe menekülünk. Ekkor veszük észre, hogy milyen erős ez a dimenzió. Az énekek énekében olvassuk a Szentírásban, hogy tengerni víz sem oltja el a szerelmet. A folyamat olyannyira gyors és hatékony, hogy elegendő csak egy villanás, és már benne is vagyunk. Ha hárítani akarunk, mert párban élünk például, mindenképpen segítségre van szükségünk. A hasonlóan megélt példák sokat segíthetnek. Olyanról is tudok, hogy valaki szerelmes lett, és ezt megbeszélte a feleségével, és a felesége még gyöngédebben ragaszkodott hozzá, és az illető át tudta vészelni ezt a spontánul jelenkező nyomorúságot, nagy nyomást. Rengeteg más élethelyzet van ezzel kapcsolatosan, melyben mindig valamilyen kompromisszumos megoldás születik, mindenki valamilyen más módon oldja meg ezt az erős, megmozgató üzenetet, de hozzáteszem, hogy a szerelemnek embercsiszoló jellege van. Ezért kapjuk, vagy azért kapjuk, hogy emberibbé váljunk, formálódjunk. Minél jobban szeretnénk elmenekülni előle, annál élőbbé válik. És akkor itt mit is tehetünk? A keleti mondás szerint az erős üzeneteket lágyan kell levenni, és a lágyakat keményen kell helyükre rakni. De ismerjük be, hogy mégiscsak annyit tudunk erről a helyzetről, a helyzetekről, amennyivel meg tudtunk birkózni. Itt rengeteg variáció lehetséges, mindegyikre most amúgy sem tudnánk kitérni.
A szerelem igencsak sérülékenyé tesz minket.
Nem szégyen a sérülékenység, ez az emberi egzisztencia velejárója. A szerelem természete elsöprő, az érintett alany pedig törékeny. Hát nem, ez az élet misztériuma, teszem fel a kérdést. Aki az ilyen helyzetekben hős szeretne játszani, nem akarja elfogadni az élet természetét, a tisztességes önelfogadás és a hozzáállás a psziché fejlődésének és a spirituális kibontakozásnak velejárója. Ha mindent Isten kezéből fogadunk el, és hozzá visszaküldve kérjük a dimenzió megértését, akkor a megoldások nála egészen biztos, hogy megvannak. Amikor valaki belepusztul a szerelembe idézőjelben mondottan, akkor akadályokról beszélhetünk. Például életkorkülönbség, társadalmi szakadék, még ma is van ilyen, testi deficiencia, már párban élő egyik vagy másik személye, menekülés egy tarthatatlan érzelmi helyzetből, szülők kemény beavatkozása, barátok, rokonok befolyása, most már nem mondom Rómeó és Júlia történetét, de a királyi családoknak például a boldogtalanságát azt mindenképpen meg lehet fontolni, meg lehet nézni.
Az új szerelem, mondják, hogy általában feltépi a régi sebeket is.
Az új szerelem az ismerkedés kölcsönös feltárulkozás jegyében indul el. Mindkét félnek vállalnia kell az őszintességet, és azt is tudni kell, hogy semmiképpen nem indul be egy tisztességes szabad kapcsolódás, ha az őszintesség nem napirendi dolog. Rengeteg fájdalom gyűl fel minden ember életében, úgy látszik, hogy ebben a harmadik dimenzióban senki sem ússza meg kudarcokat, a fájdalmakat és a kiszolgáltatottságot. Ennek ellenére mégis a szerelem, mint dimenzió és mint ajándék, felvállalandó dolog. Sőt, kutatandó és megélendő. Az új szerelem valóban új, ezért újabb és más aspektusai tárja fel. Milyen újdonságokat is hordozhat például. Lehet sokkal harmonikusabb. A párbeszédben sokkal mélyebb, és az érdett kérdéseinek megbeszélésében sokkal hatékonyabb és jó értelemben körültekintőbb. Az előző kapcsolatnak fájdalmait azért próbáljuk feldolgozni, és azért kívánkoznak azok feltárása, mert maga az élet ezen szelete ezt kívánja. Ilyen az élet természete ebben a helyzetben. Új távlatok fogalmazódnak meg annak érdekében, hogy a felek egymásnak sugallni tudják, hogy szeretnének húzamosabb időn át vagy örökké tartó kapcsolatban élni. Megbeszélésre kerülnek az élet pillanatnyi helyzeteinek nehézségei, és az, hogy milyen fajta fogadalmakat tudnak tenni az új párok, hogy együtt egy teljes új életre induljanak el. Ha valakinek olyan szerelme akad, akinek gyereke van, ezt is komolyan és körültekintően kell átbeszélni. Ezek az esetek nagyon nehezek, és itt sok esetben pszichoterápiára is szükség van. Ami nagyon fontos, hogy ne hazudjunk egymásnak, mert a hazugság a tudatalattiból tovább él, és rombolja mindkét fél spirituális állapotát. Az is nagyon fontos, hogy a kockázat nélkül egyáltalán nincsen szerelem.
Lássuk be azt is, hogy a szerelem olykor megkérdőjelezi, amit önmagunkról gondolunk, és jó lenne erre is mindenképpen figyelni, vagy jó lenne erre megtanulni figyelni.
A legnagyobb nehézség az, hogy mi azonosulunk azzal, amit önmagunkról gondolunk. A mi igazi lényegünk nem az, hogy valamilyen képet alkossunk önmagunkról, hanem hogy önmagunk legyünk. Nagyon sok ember ezt nem tudja, mert sem az iskolában nem tanítják, sem az egyetemeken, és ezért az emberiség nagy része emiatt szenved. Külön-külön is, ha nem rendelkezünk integritással, azaz önálló önvalóval, ami annyit jelent, hogy az vagyok, aki vagyok, vagy az vagyok, ami vélettem tapasztalatával, akkor a szerelem a későbbiekben a játszmák sorozatát fogja jelenteni. Kiszedni belőled azt, ami belőlem hiányzik, vagy mélyen megvetni azt, ami belőled hiányként jelenkezik bennem. Úgy nem szabadna egymásé lennünk, hogy főleg az új szerelemről van szó, hogy ennek az integritásnak a kialakítását ne vállalnánk, ezért meg ne tennénk mindent, ami ebben nekünk segítséget nyújt. A kapcsolódásért meg kell dolgozni, a kapcsolat felszínes is lehet, meg lehet az csak, hogy a hormonok játéka. Itt hasznos lehet a lelki gondozás, sőt javalt, feltárni a nőben a férfi fontosságát és a férfiben a nő fontosságát. Erre kiváló lehetőségek nyílnak, és főleg én személyes tapasztalatomból tudom azt, hogy milyen sokat számít az, amikor az ember föltárja azt, hogy az élet szent maga, tehát nem a szentségi élet, hanem az életnek a szentsége. A későbbiekben a szentségi életről is lehet beszélni. De ezt, amikor jobban feltárod, egy kicsit körüljárod azt, hogy Isten minden létezőben fantasztikus jelenléttel, önzetlenséggel ott van, és ez szent dolog, akkor a felek jól megérzik és megértik azt, hogy itt miről van szó. Innen aztán még csak egy lépés az, hogy megértessük a felekkel, hogy a szerelmet ne tekintsék elkerülhetetlen bűnforrásnak. Rengeteg rigorózus keresztény és ezotérikus mozgalom van, amelyek kemény fundamentalizmusukkal még több bűntudatot generálnak. Persze ott van az ellenkezője is, amikor pénz fejében személyre szabott oktatás folyik. Summa summarum, az önmagunká válás életre szóló feladat, és az élet minden dimenzióját átöleli. Ha az embernek van egy kis diszkrét társadalmi élete, akkor még a jó barátok is sokat segíthetnek. Az előbb említettem érintőlegesen a házas hétvégéket, ez egy nagyon jó kezdeményezés, amelyre mindenki elmehet, aki az élet szentségének titkait kutatja, és magatartásában szeretné is megvalósítani. Amikor valamiért meg kell dolgozni, nem elegendő csak róla gondolkodni és ábrándozni.
És persze, még ezt hozzáfűzném azért, hogy ritkán szereti egymást két ember pont ugyanannyira.
Előfordulhat, hogy az egyik fél már többször vagy néhányszor megigette magát. Nincs önbizalma, nem is szeretetre való méltóságában, húzamosabb ideig volt egyedül, esetleges futókapcsolatokra adta fejét, beletörődött abba, hogy az életnek így is van folytatása, szülei még mindig atyáskodnak fölötte, vagy még mindig szereti az előzőleg megszokott állapotot, mert nagyon jól tudjuk, hogy a megszokás hatalmas úr, és ezt az ego is nagyon szereti, a játszmákat. Azt elmondhatom, hogy az biztos, hogy a kezdeményezés sebezhető pontokat tár fel, és időt igényel az új kapcsolat. Ha már a felek igent mondtak egymásnak, akkor meg kell dolgozniuk a hosszantartó szeretetért. Nagyon fontos megjegyeznünk, vagy valamit, ha elgondolunk, vagy meg szeretnénk valósítani, az fel kell nőnünk. Az nagyon fontos ismét, hogy egyik vagy másik félnek nem szabad erőltetni ezt a kapcsolatot, vagy valami olyan fajta dominanciát felmutatni, mert az erőltetett dolgok ellenkezőleg sülnek el. Azt hiszem, hogy vannak bizonytalanságban élő emberek, akik szeretetüket nem tudják kifejezni, és emiatt szenvednek. Az a fél, aki szabadabban mozog érzelmi életében, ki kell tudnia fejeznie gyöngétségét, megértését, elfogadó képességét, amely egy érdekes közös nevező lehet, ha a felek megtanulnak együtt hangosan imádkozni. Itt egy picit megállok. Az a helyzet, hogy nagyon sok ember azt mondja nekem, hogy ők imádkoznak, de mindenki csendesen magában. Abban az esetben, amikor hangosan beszélsz a teremtő atyához, akkor nem csak összeszedett szavakkal kell szólnod, főleg ott van a társad mellette, hanem őszintén azt kell mondanod, ami a valós élethelyzetet mutatja, és ebben az élethelyzetben az is benne van, hogy sebezhetőségedet, a napi kudarcokat szintén föltárva őszintén mondod el, hogy ezáltal a társadat segítsd abban, hogy miközben Istenhez fordultok, aközben ti egymás számára is nagyon fontosak vagytok. Tehát azt jelenti, hogy számíthatsz rám, amikor imádkozom is, imádságban is veled vagyok, és az Isten szeretetét és jóságát a kapcsolatunkra hívom. Ha a szerelemben minden őszintén történik, az már maga az imádság, mondhatnánk így is. Bátornak kell lenni ahhoz, hogy a másikat lelkiekben ne akadályozzuk. Azt is fontos tudatosítanunk, hogy ránk vigyáznak. Az evangélium szerint minden hajszálunkat számon tartják.
Sokan érzékelték azt is, hogy a szerelem eszünkbe jutatja azt is, hogy bizony van sok vesztenivalónk is.
Az a helyzet, hogy itt is szeretnék visszatérni ahhoz, hogy a látszólagos veszteség csak elméleti szinten jelenkezik. Mert lineárisan okokozati viszonyban gondolkodunk. De a szerelem sokkal mélyebbről jön, mint az észbeli fontolgatás, ezért olyan erős, hogy szelepeket nyit meg a szívbéli okosság szelepeit. Az ember ekkor fedezi fel, hogy ő multidimenzionális lény. Éppen ezért kezdetben csak éppen átvillan az elméjén, hogy Istenem, ennek esetleg rossz vége is lehet. De az igazi nagy megszorítottságban ez kevésbé fordul elő. Ahol a párkeresés valamilyen megfontoltságból történik, az már nem szerelem, hanem valamilyen szinten történő szimpátia. Ebben bővebben benne van a veszteség lehetősége, de hozzáteszem, hogy mindkét esetben nem a másikban, hanem önmagunkban csalódunk, mert elvárásaink vannak. Kivetítéssel, projekcióval nem lehet szerelmet írni. Az igazi szerelem dupla vagy semmi. Ha a dolgok természete mégis úgy alakul, hogy szembe kell néznünk a kudarcainkkal, vagy nagyon-nagyon határozottan meg kell állnunk a lábunkon, akkor ha nem nézzük meg a kudarcokat közelebbről, akkor hajlamosak leszünk az önsajnálatra. Szerintem ez hosszabb távon borzasztóan pusztító lehet, és önbecsapáshoz is vezethet. Aki tiszteli önmagát, be tudja építeni, persze fájdalommal, az élet fejlődésének pszichikai rendszerében mindazt, amit kudarcként élt meg, vagy mások úgy vélik. Minket a Jóisten alapvetően nem kudarcra teremtett, hanem probléma megoldásokra, azoknak felismerésére és gyakorlatias helyretételére. Az elesettség, sebezhetőség, fájdalom, meg nem értés a teremtés szövetének létéhez tartozik, és ennek tudomásul vétele titokzatos módon bölcsebbé teszi az embert. Amikor ebben a tekintetben lerobbanunk, mindenképpen segítséget kell kérnünk lelki gondozótól, pszichológustól, pszichiátertől. Össze kell gyűjtenünk az Isten végtelen erejéből azt a kicsi pislákoló mécslángot, amelyben ott rejtőzködik az a végtelen erő, ami bennünket karban tart.
Az előbb azt mondtuk, hogy a szerelem az ajándék, de mikor nem ajándék a szerelem, mert hogy ilyen is van?
Hát nem tudom, erre nehezen tudok válaszolni, mert a szerelmet, ha nem ajándékként fogjuk föl, akkor nem tudom, hogy hogyan fogjuk föl. sokan azt mondják, hogy próbatétel. Aztán vannak mások, akik azt mondják, hogy nem jókor jött vendég. Aztán ismét mások azt is mondják, hogy hát nem tudják eldönteni tulajdonképpen, hogy ez egy érzés, vagy pedig a fölött valamilyen fajta olyan impulzus, amit nem tudnak leírni. De a mindent elsöprő szerelem, ami Istenből jön, azt még akkor is, hogyha emberi erőt és próbát követel, akkor is szerintem ajándék. Ezt utólag tudjuk meg természetesen, amikor tisztességesen szembenéztünk vele, vagy megéltük, vagy amikor esetleg, ha vége lesz, akkor a feldolgozásban majd kiértékeljük.
Mivé lennénk szeretet és szerelem nélkül, és mivé lennénk egyáltalán hit nélkül?
Hát ez egy olyan kombináció, amit talán a Schuster-szék három lábára tehetnénk, szeretet, szerelem, hit. Tehát mindenhez hit kell. Az ember, ha önmagát el akarja fogadni, akkor tudomásul kell vennie, hogy az öneszmélődése, vagy az öneszmélése tulajdonképpen a hiten alapszik. Ha valaki azt mondja, hogy ő nem hisz, akkor ezzel megállapítja azt, hogy ő igenis hisz, csak nem akar. Na most a hit az egy olyan dimenzió, hogy szerintem még a szerelemnél is sokkal mélyebben szántó tud lenni azért, mert a hit egy egész életen át tartó valóság, a szerelem az szintén erős dimenzió, de egy bizonyos idő után átfordul tiszta szeretetbe. A hittel, hogyha maga Jézus annyit mond, hogy ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, és azt mondanátok ennek a fának, hogy szakadjon ki tövestül, és költözön bele a vízbe, akkor ez megtörténne. A hit azonban ajándék, és az ajándékszerűségét akkor érezzük meg, amikor a gondviselésből kibomlik. Na most a hit szemszögén keresztül tekinteni a szerelemre, az annyit jelent, hogy az Úristenből kapott misztikus vagy misztériumszerű üzeneteket összegyűjtögetjük, és mint ember képesek vagyunk ezeknek egy-egy részét megfejteni, belepillantani, és látni belőle annyit, amennyi éppenséggel szükséges nekünk. A tiszta szeretet pedig az nyilvánvaló, hogy a szerelemből alakul ki, és ennek a tulajdonságait már többször felsoroltuk itt ebben a stúdióban is, szeretet, türelmes, jóságos, hűséges, nem féltékeny, haragra nem gerjed, sértés nem tartja számon. Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt levél 13. fejezetében a szeretet himnuszában nagyon ügyesen elmondja ezeket a dolgokat. És ezt a triázt, ha tisztességesen közelebbről vizsgázni, vagy vizsgálni akarjuk, akkor mindenképpen az életünkről vizsgázunk.
Nem kell senki nagy hívő legyen ahhoz, hogy tudja, emlékezzen, amit most fogok mondani, hogy kezdetben volt a esetünkben a szerelem, innen gondolok arra, hogy pszichoanalízis és hit. Kérdés, hogy hol találkozik a szeretet, a szerelem és a hit. Hol van ezeknek az összhangja? A mini sorozatunkat szeretnénk, hogyha egy hét múlva ezzel a témával zárnánk le, hogy a szeretet, a hit és a szerelem összhangja tehát. Gábor, most azonban meg kell köszönjük, hogy itt voltál velünk, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és hogy kezdetben volt a szerelem, és ennek a pszichoanalízise, ez egy azért izgalmas dolog, mert nem csak volt, hanem van. Tehát ez folyamatosan történő, hömpölygő, Isten szeretetéből jövő áramlás.
Várunk tehát egy hét múlva is. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Köllő Gábor teológus lelki gondozó nevében is. Elköszönök az Összhang műsor vezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.